Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Papok, szerzetesek, papnövendékek és állandó diakónusok vettek részt május 3-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága által szervezett találkozón Budapesten, a Katolikus Pedagógiai Intézetben. A hagyományos tavaszi családpasztorációs napon az időskor kérdéseit járták körül. Marton Zsolt váci megyés püspök, az MKPK családreferense, aki egy sportbalesetből felépülőben botra támaszkodva érkezett, köszöntötte a résztvevőket és kifejezte örömét, amiért Ferenc pápa 2021-ben megalapította az idősek és nagyszülők világnapját, és ezzel felhívta a figyelmet arra, hogy előregedő társadalmunkban, ahol sok idős magányosan él, és a leselejtezés kultúráját tapasztalja meg, az idősek csendje, imája, szenvedése értéket jelent. A kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály kiemelte, így 2026. december 31-éig az újépítésű lakásokat 150 négyzetméterig és a családi házakat 300 négyzetméterig csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. A kormány magyar barát külpolitikát folytat, a baloldal azonban nem képviseli a magyar érdekeket, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás úgy fogalmazott, a kormányt gyakran vádolják azzal, hogy orosz, amerikai, török vagy német barát külpolitikát folytat. Ezzel szemben elmondása szerint a kormánypártok magyar barát politikát folytatnak. Már az iskolai szünidő kezdete előtt egy hónappal, május 13-ától sűríti a Balatonhoz induló vonatforgalmat, és növeli a kerékpárszállítási kapacitásokat a MÁV Start. A vasúttársaság közleménye szerint a június 21-éig tartó előszezonban már elindulnak a déli parton a két óránként közlekedő déli parti interrégió vonatok a déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balaton-Szentgyörgy között. Budapest és Tapolca között naponta két óránként kék hullám express vonatok közlekednek. A Nemzeti Választási Bizottság részben helyt adott a Momentum kifogásának, és egyhangulag megállapította, hogy a Duna Média Szolgáltató ZRT jogosulatlanul tett közzé a Fidesz politikai reklámjának minősülő média tartalmat a híradóban. Derült ki a bizottság határozatából. A Nemzeti Választási Bizottság szerint a közmédia ezzel megsértette a választási eljárásból fakadó kötelezettségét, miszerint csak egyenlő feltételek mellett közölheti a jelölő szervezetek hirdetéseit. Berlinben találkozott Olaf Scholz német kancellárral, a DK európai parlamenti képviselője. Dobrev Klára erről a közösségi oldalán számolt be, ahol kiemelte, Olaf Scholz-al közös politikát képviselnek abban, hogy soha semmilyen kompromisszumot, semmilyen szövetséget nem kötnek azokkal, akik politikája a megosztásra vagy a gyűlöletre épül. Úgy vélte, az ilyen politikusok veszélyeztetik Európa egységét, valamint a demokráciát. Végül a mai napi időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk, a fátyol, illetve gomoly felhők mellett. A Duna vonalától keletre eső tájakon elszórt jelleggel lehet záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma.
Magyarország katolikus heti lapja, friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Yeah.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót, Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a Fasori Evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban, én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége, a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak, simán jött az csúnya szavak, a számból káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szél Bulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
Bulcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt. Az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és kijeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések, volt egy ilyen kérdés, aki nem feltem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál. Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a Nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg, az életed meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól, és ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
Csatlakoztál később egy ifibe is?
Igen.
Lőrincen? És ez milyen volt? Milyen
Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot, ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.
Előre szaladtunk. Hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántorszakára, B a alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is. Nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk.
Szükségem. Uram, de
Lélekhangolunk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a Kommunikációs Főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidba otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben, nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitár tanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata, és ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete, és ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők meg fogják tudni, nem. Az életviteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Sztéló Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, amit említettem, jártam, és ott egy szolfézs órán ültem éppen benne, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Sztéló gimnáziumnak az iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba, egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó, de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam, végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen, és ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Endre professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jó lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Endre arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonban, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámban annak idején, János 15-16, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjenjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem. Nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között. A meglévő kis tudásomat átadni, vagy irányítani őket, zeneileg is, és lelkileg is.
Éneklem a te jóságodat. Tűzön át vezettél, a sötétségben nincsen más ilyen közel. Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz, úgy élvezem a te jóságodat.
Minden utamban
nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transzplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele, gyakorlatilag ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet. Az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt. November 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom, ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet. Nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét, és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt, nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek, imában gondoljatok ránk a jövő héten. Páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak. Holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg. Én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhol elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda. És elkezdett valamit mondani az asszisztensének latinul, kiderült, hogy hát azt mondta neki, hogy egy ismeretlen eredetű daganat van a vesében. Bármi is lesz, felhívnám újra a figyelmet, az az ő akarata. Előző este a zenekarnak ezt írtam, és kiderült, hogy bennem van egy daganat, méghozzá a vesén. A vesedaganatokról azt kell tudni, hogy ezek 95%-ban rosszindulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
Rengetegen imádkoztak, értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is. Már maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott. Illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok. De akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok, tehát a műtétem másnapján például föl hívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le a ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel, és akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet, milyen érzés az Isten angyalának lenni. Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messenger-en. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva: nem vetel örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na, én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg. És ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát, még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom. Most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során, ez a történet.
Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, a szó szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk a téren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.
Jézus véget ér a szüntelen harc. Dicsőséget feltárul majd, lesz egy nap.
Lélekhangolónk van ma, Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a Pestszentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.luteran.hu webcímen, illetve Spotify-on, a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden? Hol vagy bánaton, nézd eltemet, arcod nem. nélkül, csak a sötét éljön értem. Értem, ha fél, a kezemben él, de el nem hagy sose, mert a tervemnél jobb, gondoskodsz rólam, ez jó. A fél homályban honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, bátran állok, mert te lettél a társam, győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És a csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden. Kéz a kézben repülünk, nem kell nekem már.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Húsvét 6. vasárnapján az evangélium a szeretet lényegére irányítja figyelmünket. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Atya elküldte a fiút a világba, aki szeretetből feláldozta magát a kereszten az emberek megváltásáért. Jézus Krisztus e tettével megvalósította azt, amit korábban mondott. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Jézus nem csupán azt kéri tanítványaitól, hogy viszonozzák szeretetét, hanem azt is parancsba adja, hogy az ő szeretete legyen a fele baráti szeretet mintája. Olyan szeretettel forduljunk embertestvéreink felé, ahogyan Jézus szeret minket. A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem személyes döntés. Az igazi szeretet soha nem merül ki szavakban, hanem konkrét tettekben nyilvánul meg. Ez vonatkozik az Atya szeretetére az emberiség iránt, Krisztus szeretetére irántunk, és ennek kell vonatkoznia a mi szeretetünkre is, mind Isten, mind embertársaink felé. Lássuk be, napjainkban nem elég az, hogy elutasítjuk a bosszúállást, a gyűlöletet és az erőszakot, hanem tanúságot kell tennünk Isten jelenlétéről, a szeretet jelenlétéről a világban. A keresztény ember elmondhatja, hogy hitt Isten szeretetének. Megérezte és megtapasztalta Isten szeretetét. És megkísérli minden nap viszonozni ezt a szeretetet azzal, hogy továbbadja, amikor minden emberben Krisztust szereti. Ugyanakkor a szeretet mindig titok marad számunkra, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk, szavunk, amely megérteti a másik emberrel, hogy szeretjük őt, mert ez a tett az önzetlen szeretetünknek a jele. Jézus parancsba adja a szeretet gyakorlását, amely parancs egyaránt szól egykori tanítványainak és nekünk is, az ő követőinek. De hogyan lehet megparancsolni bárkinek is azt, hogy szeresse a másik embert? Hogyan kell ezt értenünk? Isten, aki maga a szeretet, a saját hasonlatosságára teremtette meg az embert, s ezért a szeretet törvénye és képessége mindannyiunkban benne él. Aki már legalább egyszer megtapasztalta életében Isten szeretetét, az belső ösztönzést, belülről a szíve lelke mélyéről forrásozó késztetést érzett arra, hogy a szeretetet tovább kell adnia. Osszuk meg a szeretetet! Adjuk tovább Isten szeretetét. Isten szeretetének megtapasztalása örömöt ébreszt a szívünkben. Jézus arról beszél az evangéliumban, hogy az ő öröme teljessé válik mindazokban, akik az ő szeretetében élnek. Az öröm abból fakad, hogy érzem, Isten szeret engem, találkozni akar velem. Szintén örömöt érezhetek akkor, ha megtapasztalom, hogy a szeretet célba ér, megérinti a másik ember szívét. A találkozás nem csak érzelmet, a szeretet érzését ébreszti bennem, hanem megmozgatja értelmemet és akaratomat is. Értelmemmel ugyanis belátom, hogy az engem szerető Isten jót akar nekem, sőt a legfőbb jót, az üdvösséget, az örökké tartó együttlétet ő vele. Akaratom pedig elfogadja ezt az isteni akaratot. Az érzelmi meghajlás, az értelmi párbeszéd és akaratom meghajlása által fejlődök a szeretetben, növekszem Isten szeretetében. Sok minden kiválthatja bennünk az örömérzését, de sok esetben el is múlik ez az érzés. Jézus másfajta örömöt ad nekünk, az öröm teljességét, soha el nem múló örömöt. Jézus az igazi lelki öröm forrása. Urunk Jézus Krisztus, te megígérted, hogy eljuthatunk az örök életre, ha parancsaid szerint élünk, és ehhez az ígérethez, mint szereteted jeléhez hűséges maradsz. Egykor ezt mondtad tanítványaidnak és valamennyi követődnek, barátaimnak mondalak benneteket. Barátsággal fordultál még a bűnösökhöz is. Te minket is barátságra hívsz. Barátként gondoltál ránk, amikor életedet adtad nekünk. Te mindig barátként tekintesz ránk. Szükségünk is van a barátságodra, szeretetedre. Barátságod segítsen minket abban, hogy emberi kapcsolatainkban is sikerüljön megvalósítanunk az igazi barátságot. Urunk, köszönjük barátságodat és szeretetedet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan káptalani szentmisét közvetítünk. A szentmisén zenei szolgálatot végez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gyermekkara Kubik Tamás orgonaművésszel, a művészeti vezetőjük Kalóné Gyenes Réka és Kapás Kitti. Kedves hallgatóink, imádkozzunk együtt!